Gábor György, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem egyetemi tanára, a zsidó vallástudomány doktora. Főbb kutatási területei a biblikus és rabbinikus történelem szemlélet, a rabbinikus bölcselet, a keresztény filozófia születésének háttere és hatástörténete, az első századok zsidó-keresztény teológiai vallásbölcseleti kapcsolatai, a korai századok teológiai vitái, a keresztény antijudaizmus kialakulása és története, valamint napjaink politikai teológiája. Publikációinak száma megközelíti a 400-at.
Köszönöm szépen. Az alábbiakban részben kompetencia hiány, részben szakmai orientáltságomból fakadóan nem a humán etológiai szempontokra kívánok reflektálni, bár meg kell jegyeznem, hogy Csányi Vilmos gondolatmenetét rendkívül fontosnak és meggyőzőnek érzem. Mindössze egyetlen, hát jelen pillanatban szónokinak szánt kérdésem volna az előadóhoz, részben a közösség szervező funkcióját, részben a konfliktusokat generáló szerepét illetően, tehát kizárólag humán etiológiai szempontból, vajon lát-e különbséget a sok istent követő és tisztelő politeizmus és a határozott univerzális tudattal és kizárólagossággal rendelkező monoteizmus között. Magam filozófusként a tudás és a hit sajátos viszonyát választom kiinduló pontként. Itt rögtön megjegyezném, hogy eszemben sincs a hitet és a tudást valamilyen hierarchikus rendszerbe állítani, eszembe sincs még gondolni sem arra, hogy a hit az valamilyen leértékelődő tudás lenne, tehát egy ilyen csekéke, butácska tudás lenne. Egészen más szempontok szerint próbálok itt haladni. Lessingnek a három gyűrűről szóló jól ismert aufklérista parabolája csak látszólag oldja fel a konfliktust, valójában a mese befejezetlenségében felettébb nyugtalanító marad. Mert vajon a három gyűrű történetének három szereplője egyformán hiszi, avagy tudja a birtokában lévő gyűrű csodálatos, transzcendens erejét? Hiszen végső soron a három testvér egyikénél az egyszerű ténykijelentés legrealisztikusabb értelmében kétségtelenül ott van az eredeti, valóságos csodákra képes gyűrű. De vajon melyiknél? Ugyanis a varázsgyűrűről való tudásuk alapján mindegyik élheti azt az életet, amelyet vallásához a legméltóbbnak tart, anélkül, hogy a másik kettő maga választotta életét megkérdőjelezné, vagy netán elfogadhatatlannak tekinteni. A tudás bizonyossága ez esetben három, egymást semmiképpen sem kioldó paralel meggyőződést jelent, amelynek végső biztosítéka és bizonyítéka a három egymás mellett leélhető élet. Ám hite alapján joggal van meggyőződve mindhárom testvér, hogy nála, és csak is nála van az a gyűrű, amely a legnagyobb csodát és a legteljesebb igazságot hordozza varázserejében. A bizonyosság itt kizárólag a saját hitre vonatkozik, illetve a másik két hit csalfa bizonyosságára, önámítására, tévedésére, egy szóval képtelenségére. A háromféle hit közül, minthogy végső soron magasabb nézőpontból ítéltetik meg, csak egy lehet igaz, a másik kettő kölcsönösen kioltja egymást. A végső döntés nyomán tehát elválik, ki lesz a gyűrűk ura. Valaki, aki már most is annak tudja magát. Azaz mindhárman, önmagukban, s a másik kettő ellenében. A racionalizmus, avagy Karl Popper nyomán a kritikai racionalizmus a hangsúlyt a logikus érvelésre helyezi. Az igazságot nem tekinti szükségszerűnek és feltétlennek, s eleve többféle, egymással semmilyen hierarchikus viszonyban nem álló érték meglétét vallja, vagyis azt, hogy a különböző értékek természetes módon összeütközhetnek. Popper mindennek a vezérelvét az alábbi módon láttatja, idézem. Lehet, hogy tévedek, és talán neked van igazad, közös erőfeszítés révén viszont közelebb kerülhetünk az igazsághoz, ezért a racionalizmus, folytatja Popper, azt a felfogást tükrözi, hogy joga van a másiknak is arra, hogy meghallgassák, és hogy érveit védelmezze. Ezért magában foglalja a tolerancia szükségességének a felismerését is, legalábbis mindazokkal szemben, akik nem intoleránsak. A vallásos hit legalapvetőbb paradoxona az az ontológiai szituáltság, amelyben Kierkegaard pontos és találó megállapításával élve, az egyes, mint egyes, abszolút viszonyban áll az abszolúttal, és ahol a tudás előzetes alapja, úgy is mondhatnánk, a létről való előzetes tudás maga a hit. Az az alapvető és átfogó bizalom, amely akár az akéda jelenetben, Ábrahám hitt és nem kételkedett, hitt a képtelenségben, akár az ima szövegében, legyen meg a te akaratod, megragadható, és amely még minden megismerésre irányuló aktust megelőzően, vagy azon kívül a tudás rentabilitásáról biztosítja az egyes szemét. A hit, ami a tomizmus tradíciójában excessus, a létre való nyitottság, a lét egészére való kinyúlás, az embert az abszolútummal szembeni véges tudatára ébreszti, miközben minden egyébnél szilárdabb bizonyosság magának a kinyilatkoztató Istennek a tekintélye alapján. Noha a sacrificium intellectus, az ész feláldozása, a lumen fidei, azaz a hit világosságánál szükségszerűvé válik, Isten transzcendentális megtapasztalása Istennek a világból való a posteriori megismeréséből fakad. Isten nem az objektív szemlélet révén, hanem a bensőségesség végtelen szenvedélyének erejénél fogva válik a reflexió tárgyává, és kerülhet ember közelébe, az ember. A hit tehát paradox módon, és éppen a transzcendentális megismerés által a legfőbb és legalapvetőbb bizonyossághoz, a tudáson alapuló kognitivitáshoz vezeti el az egyes hívőt, aki önnön hitét ennél fogva teljes joggal, és semmiképpen sem megkérdőjelezhető módon, mint legvégső igazságot, az igazságot fogja megélni. Pontosan úgy, ahogy más vallások képviselői az övékét, miközben mindegyik számára a másik vallása az igazság valamilyen tudatlanságból, vakságból és süketségből, és megveszekedett nyakasságból, vagy erendendő gonoszságból fakadó megtagadása. A vallások felől belülről tekintve a vallási kijelentések igaz vagy hamis ténykijelentések, és csak egy külső, kívülről ráirányuló szemlélet érzékelheti a vallási kijelentéseket lehetséges, igaz vagy hamis mitológiai kijelentéseknek. Mint hogy a hit nem akarja és nem is tudja skizofrén módon kettészakítani a tudat logikai és egzisztenciális egységét, a vallásos személy logikai és pragmatikus észszerűség fogalma révén egyszerre tekinti racionálisan észszerűnek saját tapasztalatait és hagyományának egész láncolatát, amelyből kívül rekedt vagy kirekesztődött minden más, minden idegen, tehát nem igaz, azaz hamis vallási állítás. A vallási igazságfogalom éppen a vallás lényegéből fakadóan nem is lehet más, mint exkluzívista, ugyanakkor, mint abszolút igazság, univerzalisztikus. Isaac Berlin a vallásnak épp ezt a kizárólagos és univerzalisztikus igazság eszméjét hozza szóba egy helyen, idézem őt. Calvin és Luther olyan teológiai kérdéseket tettek fel, amelyek hasonlítottak mondjuk Loyola vagy Bellarmine kérdéseihez, mint hogy a válaszai különböztek, elkeseredett küzdelmet vívtak egymással. Egyik fél sem tisztelte vagy tisztelhette volna a másik álláspontját, ellenkezőleg minél konokabbul és erőszakosabban harcolt az ellenség, annál kározatosabbá vált az igaz hívő szemében, aki tudta, hogy ő és nem a másik birtokolja az igazságot. Amikor a pápa mágiára küldte Brunót vagy Calvin Szervét Mihályt, azt gondolták, hogy áldozataik fellázadtak az igazság világossága ellen. Azaz, folytatja Berlin, az irracionális erők felülkerekednek a racionálisokon, mert amit nem lehet bírálni, ami ellen nincs fellebezés, sokkal kényszerítőbbnek látszik, mint az, amit az értelem elemezni képes. A művészet, a vallás, a nacionalizmus mély és sötét forrásait. Épp azért, mert sötétek és ellenállnak a tárgyilagos vizsgálatnak, és mert semmivé foszlatja őket az intellektuális elemzés. Ezért, folytatja Berlin, vagy fejezi be, abszolútként védik és imádják. Vallási toleranciáról kétféle aspektusból szólhatunk. Vallások iránti toleranciáról, illetve a vallások közötti toleranciáról. Ám az egyik, a kettő közül ab ovo értelmetlenség. De vajon melyik? A műfaj klasszikusának, John Locke-nak szokás felróni, hogy a toleranciával összefüggésben meglehetősen behatárolt módon gondolkodott. Valójában nem általában a vallási toleranciáról szólt, azaz arról a társadalmi gyakorlatról, amelynek más élethelyzetekben is manifestálódnia kell, tehát mit tudom én, politikai szólás, véleménynyilvánítás, szexuális orientáltság, stb., hanem értelmezése jóval szűkebbnek bizonyult, mondhatni behatároltnak, s voltak éppen a lelkiismereti összefüggésekben gyakorolt kényszer elutasításával a lelkiismereti szabadság és az állam felekezeti semlegességének elvére fókuszált. Idézem Locke-ot. Az elmélkedés és a vallásgyakorlat terén minden ember teljes és korlátlan szabadsággal rendelkezik, mondja, s minthogy az emberi értelmet folytatom, semmiféle külső erőszak nem kényszerítheti, a polgári hatalomnak nem szabad polgári törvények által előírnia a hitelveket, dogmákat vagy az Isten tisztelet módjait. Locke alapvetően a vallási toleranciát, mint külső, a vallások felé irányuló és a politikai társadalom szerződés elméletéből fakadó racionális szükségletet tartotta szem előtt. A vallási magatartás egésze semmilyen tekintetben sem képezheti hatósági kényszertárgyát. Minthogy a lelkiismereti ügyekben gyakorolt kényszer irracionális és elfogadhatatlan. Másrészt az egyházaknak, megint idézem Locke-ot, egyiknek a másik fölött nincsen semmiféle joghatósága, még akkor sem, ha a polgári elöljáró egyik vagy másik pártján van, noha az állam semmiféle új jogot nem adhat az egyháznak, s viszont az egyház sem adhat ilyet az államnak. Locke ennél fogva helyesen szögezi le, hogy nem a véleménye különbözősége, amit nem lehet elkerülni, hanem a különbözőképp vélekedőktől megtagadott türelem, amit meg lehetett volna engedni, termelte ki a keresztény világban született legtöbb vallási szivakodást és háborút. Vége az idézetnek. A tolerancia tehát csak és kizárólag az állam részéről képzelhető el, és abból a felismerésből ered, hogy a kikényszerített vallási összhang értéktelen, és csak az a vallásos hit lehet érték, amelyet szabadon fogadunk el. Ám a tolerancia a vallások felől, avagy a vallásokból kiindulva, mintegy az egymás közötti párbeszéd elősegítését megcélozva, értelmetlen, felesleges és kizárt próbálkozás. Locke jól érzékeli, hogy az egyes vallások hajlamosak arra, hogy minden más vallás gyakorlását a maguké elleni merényletnek ítéljenek, és másokat a bálványozás, a babonasság undokvágyával illetnek, mások személyére és tetteire egyaránt úgy tekintve, mintha azok valahogy Isten ellenesek lennének. A nyitott társadalom pluralizmusát, így a vallási sokszínűségét is, a vélemények, elméletek, ideológiák és világnézetek sokféleségének toleranciája rögzíti. Ám az egymás szellemi, spirituális konkurenciájaként létező, univerzalisztikus tudattal rendelkező és a hívek felől kizárólagos igazságtartalommal bíró vallások esetében a szellemi, spirituális toleranciát aligha érdemes számon kérni. És ezzel el is érkeztem mondani valóm leglényegesebbnek szánt állításához. Ahhoz tudnilik, hogy a kinyilatkoztatás transzcendens élményére alapozó vallások között valami interreligiózus párbeszéd, dialógus vagy tolerancia filozófiai, teológiai, vallásfenomenológiai értelemben egyaránt fából vaskarika. Legelőször is azért nem lehetséges dialógus, mert a vallásközi párbeszédhez, mint minden más dialógushoz, temporális lények szükségeltetnek, az örökkévaló nem temporális lény, vele nem lehet dialogizálni, ő előre tudja a gondolatainkat, a cselekedeteinket, mindazt, ami belőlünk fakad, ilyen értelemben a dialógus eleve kizárt. Másrészt azért nem lehetséges párbeszéd, mert a kinyilatkoztatásról nem folyhat diskurzus. A párbeszéd a kognitív szféra része, a racionális argumentáció terepe, érvek és ellenérvek csatája, a verifikálhatóság és a falszifikálhatóság elengedhetetlen elemeivel, és ennek megfelelően az elfogadhatóság és elutasíthatóság lehetőségével. A kinyilatkoztatásnak nincs köze az érvekhez, tudnilik ezt vagy elfogadom, hiszem, vagy meg sem hallom, akinek van füle, hallja. A tudomány elenyészik, mondja Pál apostol, hiszen tanításom és ige hirdetésem nem a bölcsesség szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyosságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem isteni ereje legyen. A kinyilatkoztatás nem a történelem racionális része, hanem a történelmen és racionalitáson túli, időtlen, örök, világot fenntartó szó, Jesaját idézve, a fül nem hallotta, és szem nem láthatta világból való. Egészen pontosan és világosan fogalmazva. Nincs értelme a párbeszédnek, mert mindaz, ami egy ilyen jellegű dialógusnak a tárgyává válhat, a különböző vallások állásfoglalása mondjuk az emberiség egészét érintő kérdésekről, háború és békéről, emberi jogokról, kisebbségi jogokról, rasszizmusról, antiszemitizmusról, nők jogairól, gyermekek jogairól, ökológiáról, nem sorolom tovább. Azokon a területeken az egyetértés nem a vallási, hanem leginkább az elmebéli állapot függvénye. A fenti kérdésekre adott lehetséges válaszokat tekintve semmilyen privilégium vagy gondolati elsőbbség nem illeti meg a hívőt a nem hívővel, a vallásost az ateistával, a zsidót a keresztényel, a muszlimot a buddhistával, a Krisna tudatot a hídgyülekezetének tagjával szemben. Semmi paradoxon nem rejlik abban az állításban, hogy ebbe csak belezavarhat a kinyilatkoztatáson túli ember. Mert hiába egy az Isten, a kinyilatkoztatás szava másként hangzik zsidónak és kereszténynek, jól lehet a kinyilatkoztatás foglalta a Biblia maga, és megint másként a muszlimnak, aki a Korán tekinti a kinyilatkoztatás tiszta és megkérdőjelezhetetlen forrásának, és megint másként az univerzizmus vagy a védikus vallások követőinek, stb. A hit tárgyául szolgáló vallásbölcseleti teológiai tanítások alig ha tematizálhatnak racionális megfontolásokat és kontroverziákat. Itt nem jöhet létre kompromisszum. Nem lehet olyan közülső megoldás, amely máskülönben minden valamire való párbeszédnek az alapfeltétele kell, hogy legyen. A zsidóság még várja a messiást, a kereszténység számára azonban már elérkezett. Színfalak mögötti csendes megegyezésre nincs mód, amíg oly tapintatos messiási diplomácia sem hozhat a tárgyalóasztal mellett mindenkinek tetsző megoldást, a messiás eljövetelével kapcsolatos leszerelési vagy stratégiai béketárgyalás alig ha lehetséges, továbbá egy messiási atomsorompó életrehívása, vagy a messiás vallásközi területeit annektáló békediktátum sem tűnik járható útnak. Tertium non datur. A teológia kopernikuszi fordulata, amelyet manapság John Hick pluralisztikus vallásfilozófiája és teológiája nyomán sokat emlegetnek, jól lehet Hick tisztességét nem vonom kétségbe, az exkluzivista pozíció feloldására való törekvését eleve elhibázottnak és naívnak tartom. Hiszen az exkluzivista igazságfogalom a vallások lényegét jelenti, kizárólag a híveknek, a körülmetélés vagy a keresztség stb. Által beavatottaknak megadott különleges pozíciót és irányultságot, amelynek feladása egyenlő lenne a saját tradíciónak, mint esetlegesnek a deklarálásával és a vallási hagyomány önfelszámolásával. A vallásokból fakadó tolerancia a vallások teljes önfelszámolásához és egyfajta teológiai leszereléshez, azaz utópikus vallásközi béketárgyalásokhoz vezethetnének el csupán, ahol megállapodás születhetne arról, hogy az én eszkatológiai hadosztályom visszavonásával párhuzamosan a te mariológiai hadosztályodat csökkented, és az én kegyelemtani csapattestemet a te krisztológiai hadtested ellenőrzése alá vonod, ennek fejében te a mindenkori szótériológiai bevetésedet korlátozod. A békefenntartó kéksisakosok pedig a Sábesz bejövetelekor keresztet vetnek, és Allah Akbar felkiáltással kötelékbe rendeződve a védikus írások tanulmányozásába fognak. Ne kergessünk hát illúziókat. Ez egyes vallások között nincs átjárás. Az eltérő vallási hagyományok nem komplementer hagyományok, nem egymásba átfolyó vagy valamiféle alapvallásból gondos adagolás útján előállítható valláskeverékek. A modernitás hiú reményeivel ellentétben be kell látnunk, ahogy nincs közös történelem, csak történetileg adott narratívák léteznek, ugyanúgy vallási kompatibilitásról sem lehet szó, melyet az információ átadás és a kommunikációs sebesség abszolút jelene forrasztana egybe. A romantikus mezve bújtatott posztmodern érvelés a hit lényege iránt maradt teljesen érzéketlen, amikor azt állítja, hogy a sokszorosan rétegződött és tagolt igazsághoz, az igazsághoz sok különböző út vezethet el. A hívő ember nem választ tetszés szerinti útvonalat, hanem elindul azon, amelyet saját hagyományából és önfelfogásából, hitéből következően egyedüli célba érő útnak tud. Sokkal pontosabb és kifejezőbb, ha a vallásokat a végső igazságról való beszéd egymástól eltérő lexikájú és grammatikájú nyelveinek tekintjük. A vallásokra is igaz, ami a nyelvekre áll. Tág értelemben vett kultúra függő tény, hogy az egyik nyelven el tudok mondani, képes vagyok kifejezni valamit, amit a másik nyelven nem, és megfordítva. A legkülönbözőbb vallási kultúrák is ennek a közös összbeszédnek a részei, különböző hozzájárulások a nyelveken szólás képességéhez. S ahogy az anyanyelv abszolút otthont és biztonságot jelent az azonos nyelveken szólók számára, a vallási anyanyelv egynyelvűsége is ugyanezt az érzetet keltheti. De idegen nyelven beszélünk akkor, amikor a másik vallásáról szólunk. Minden esetben az anyanyelvünkről fordítjuk le mások nyelvére a közlendőinket, és mások információt, hogy értelmezni tudjuk azokat, mindig a magunk nyelvére fordítjuk vissza. A tanult nyelveken folytatott dialógusok sohasem válhatnak a teljes és tökéletes megértés párbeszédeivé, hiszen minduntalan saját anyanyelvünkön, és csak is azon vagyunk képesek gondolatainkat a legvilágosabban kifejezni. Ám de a tanult nyelvek közlekedést biztosítanak a nyelvek között, és ismeretük, még ha nem is tökéletes, megértést az eltérő kultúrák sűrűjében. Annak képességét, hogy a másik hangképzését ne artikulálatlan üvöltésnek, hanem érzelmeket és gondolatokat megszólaltató tagolt emberi beszédnek érzékeljük. A vallási integráció még az azonos hagyományonak tekinthető zsidó-keresztény tradíciójú Európában is legfeljebb csak ama közös teret jelentheti, amelyen belül a vallási különbözőségek, illetve a vallási versengések szabad teret kaphatnak. A vallástörténet tárgya végső soron a vallási versengések története, és egy historiográfiai szemlélet számára nem tragikus, legfeljebb tanulságos, ha egyes vallási alakzat eltűnik a történelem süllyesztőjében, vagy bizonyos szinkretista integráció nyomán feloldódik, módosul más vallások és kultúrák különféle hatásainak következtében. A kérdés immár az, Locke rendkívül érzékenységgel erre is reflektált, hogy mi a teendő a társadalmi toleranciával, a törvényekben biztosított szabadsággal, a közrenddel és közbiztonsággal szemben fellépők vonatkozásában, és ezt a vallási részen belül tárgyalja Locke. A filozófus álláspontja egyértelmű a mások szabadságát veszélyeztetőket illetően, illetve azok vonatkozásában, akik, mint írja, Isten ügyét karddal a kezükben, mindig az idézet, védelmezik, és akik Locke példatárában történelmi érthető okokból a katolikusokról van szó, ugye, történetesen nem az állam törvényeit tekintik magukra nézve kötelezőnek és elsőrangúnak, hanem valamilyen más szuverént, például a katolikusok a pápát. Locke így ír, mivel az emberek vallásukat általában mindenestül vállalják, s pártjuk összes nézetét egyetlen nyalábban magukénak vallják, gyakran megesik, hogy vallásgyakorlatukba vagy spekulatív véleményeikbe más, saját társadalmukra módfelett ártalmas tanok keverednek, amint az nyilvánvaló a római katolikusoknál, akik nem alattvalói egyetlen uralkodónak sem, csak a pápának. Locke felvetése, és ez alig a szükségletik nagy fantázia, napjaink szekuláris demokráciájának egyik nagy kihívásában válik gyötrően valóságossá. Ott, ahol egy csoport hátrányos törvényi megkülönböztetése anakronizmusnak számít, de ahol egy-egy uralkodó doktriner álláspont rettentő veszélyforrásként fenyeget. Önmagában nem az a baj, mondhatni ez a természetes, hogy egy egyház vagy felekezet híve úgy gondolja, hogy ő a helyes úton jár, ám a többi egyház és felekezet tagjai letértek arról, vagy rá sem találtak. Ez a vallási attitűd lényeg, ezzel semmi baj nincs. A baj az, és akkor most már megpróbálom rövidíteni, amikor a saját álláspontját nem csak univerzalisztikus, hanem kizárólagos álláspontnak is tekinti, azaz a cél, az egyetlen cél az, hogy önmagam igazságával szemben a másik hitét valamilyen vonalon eltörölni, lesöpörni, megszüntetni, vagy egészen egyszerűen a gonosz, a megtestesült gonosz megjelenéseként tekinteni. A állításom szerint, most már itt akkor végig rövidítek, ezt hit dinamizmusnak nevezem, a personális kapcsolatokban, tehát a személyek közötti kapcsolatokban ez a personális elem, és ez a hitnek a dinamizmusa, ez megoldja ezeket a problémákat. Tehát a közvetlen szomszédomra nem fogok ellenségként rátekinteni, amikor tudom, hogy más hitet gyakorol, mint én, ám ez a hit dinamika kimerevedik, statikussá válik minden olyan esetben, amikor a hitet egy-egy megkövesedett struktúrával rendelkező, hierarchikusan felépülő egyház képviseli. Tehát abban a pillanatban ez a hit dinamika csökken, megszűnik, kibetonozódik. A hitnek a politikával való összefonódását tartom még rendkívül súlyosnak, éppen azért, mert a politika ugye megint csak a racionális, a boldogabb országokban megint csak a racionális párbeszéd része, tehát érvek és ellenérvek terepe, ahol egy-egy döntésről egyértelműen kimutatható, hogy jó döntés volt, vagy rossz döntés volt, igaz, vagy hamis, célszerű, vagy nem célszerű. Ehhez képest, amikor a politika, tehát önmagát, a hit, a vallás egy-egy egyház vagy felekezet szimbólumaival jeleníti meg, abban a pillanatban ezek megint csak kimerevednek, abban a pillanatban a politikai ellenfél az ellenséggé válik, legyőzendő, az üdvözülés útjában álló lényé. Ha mondandóm egy helyén a vallásokat a nyelvekhez hasonlítottam, a saját vallásomat vagy hitemet az anyanyelvhez, a vallásomtól vagy hitemtől eltérő nyelveket az idegen nyelvekhez, akkor befejezésül csak egyet tudok tiszta szívből kívánni, tanuljunk nyelveket. Köszönöm szépen a figyelmüket.
A kérdésre szeretnék válaszolni. Ugye tanult barátom előadásával én nagy mértékben egyetértek, és ő azért nem a politeizmussal foglalkozott, hanem monoteizmus különböző problémáival, ez részben már választ is adott a kérdésre. Ez egy roppant izgalmas feladat lenne a vallások evolúcióját felvázolni, azt, hogy milyen belső szerkezetek jelentek meg a vallások kifejlődése során. Ugye az archaikus közösségek, amikor egymással találkoztak, nem voltak feltétlenül ellenségesek, mert hiszen elegendő tér állt rendelkezésükre. Nagyon korán megindult a kereskedelem, az egyezkedés, a csere, az ajándék. És ez egy olyan, az akkori vallások, amelyek teljesen átszövődtek a mindennapi élettel, a politeista formáikban nyilvánvalóan kevésbé voltak agresszívek és ellenségesek a más közösségek hasonló formációival. Ugye a zsidó vallás keletkezése idején rengeteg vallás volt a Közel-Keleten, és a különböző istenekkel, tündérekkel lehetett egyezkedni. Ha valaki egy kútnál birkát áldozott, és a következő évben mégsem jöttek be a isten vagy démon segítő szándékai, akkor elmehetett egy másik forráshoz, és ott a következő évben esetleg egy jobb üzletet kötött. Tehát sokkal megengedőbb volt ez a világ, hiszen a vallásokban mindig tükröződnek azok a világok, amelyekben keletkeznek. A nagyon gyors fejlődés során aztán, ahogy az államok is rendkívül szervezett és központi irányítás alatt álló szervezetekké váltak, ugyanúgy a vallások közül is azok lettek a legsikeresebbek, amelyek monoteisták lettek, amelyek megteremtettek egyfajta olyan belső konstrukciót, amely a hiedelem rendszernek a leghatékonyabb fenntartását szolgálták.
Köszönöm szépen.
Időnk folytán ezek szerint.
Egy-két perc válasz lehetőség van. Köszönöm szépen Csányi Vilmosnak, az a helyzet, hogy én ezt már korábbiakban jeleztem professzor úrnak, hogy dramaturgiai szempontból nincs jó hírem, nem lesz vitánk, mert hogy én meg vele értek egyet. Köszönöm szépen a válaszát a kérdésemre. Én azt tenném hozzá, megint csak nem Csányi Vilmossal vitatkozva, hanem lábjegyzetszerűen, de kiegészítve, hogy persze az nagyon érdekes, hogy és elgondolkodtató, hogy és talán nem véletlen, hogy miközben a monoteista, tehát én most csak is kizárólag a zsidó-keresztény hagyományról, tradícióról beszélek, míg a monoteista zsidó-keresztény tradícióban egyértelművé válik ettől az egy Istentől, aki, ugye ez az örökkévaló, aki mindennek az elve, a legfőbb elve, egyértelművé válik az a kívánság, hogy az ember a saját útját etikai, morális parancsokkal kövezze ki. Ugye ez azért fontos, mert a politeizmusban ezzel, a görög-római hagyományban ezzel nem találkoztunk, most ezzel nem azt állítom, mintha elfeledkeznék mondjuk arról, hogy Arisztotelész három remek etikai munkát is írt, de azt állítom, hogy a görög és a római világban a valamelyik istenhez vagy istenséghez való tartozásnak nem voltak etikai következményei, vagy etikailag értelmezhető formája nem volt. Az a lényeg, hogy beállt, követőm lett, és ha követőm lett az illető bármilyen bűnt követett el, akkor katarzisz, akkor megtisztulás. Ellenben jó zsidó és jó keresztény nem lehet az, aki reggel végrehajtja a kötelező imát, majd délbe kimegy a nagykörútra egy lángszóróval, és végig pásztázza az egész nagykörútat. Tehát itt bizony morális, etikai elvárások vannak, és ez az a rendszer, amely végül is, ha igaz, egyfajta valóban hát homogénná tud tenni egy közösséget, és benne az egyes embert.
Csak 10 másodperc. Ugye a zsidó-keresztény idea az egy logikai csapda. Az fantasztikus, ugyan ügyes, ha van egy mindenható, mindentudó, mindent látó, semmiben nem befolyásolható Isten, akkor ennek ki vagyok szolgáltatva. A monoteizmusban nem.